Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, a 19. század végén élt híres német költő Rainer Maria Rilke egy alkalommal Párizsba utazott, hogy Párizsnak a nevezetességeit, látványosságait is láthassa. Ekkor már híres költő volt, és természetesen a fogadására és kísérőül embert rendeltek melléje. Egy igen-igen jól képzett nő személyében. Ez a hölgy kísérő szerve elvitte, elvezette a költőt Párizs látványosságaihoz. A költő szorgalmasan jegyzetelt, mindent alaposan szemügyre vett. Történt azonban, hogy egy szép napon sétáljuk közben egy koltus asszonyba botlottak, aki adományért, alabizsnáért nyújtotta a kezét feléjük. A kísérő hölgy dobott pár frankot a koltus asszonynak a kezébe, de a költő a kísérőjének a megrökönyödésére semmit sem adott, csak úgy továbbment. Amikor azonban észrevette, hogy ezen a kísérője megbotránkozott, vagy legalábbis rosszalja, akkor a következőket mondta. Asszonyom, ennek a koltusnak nem a kezébe, ennek a koldusnak a szívébe kellene adni valamit. És másnap reggel, amikor újra találkoztak, akkor meglepődve vette észre a kísérő hölgy, hogy Rilkének a kezében három szép szál, gyönyörű piros rózsa van, amelyet nem a hölgynek szánt, hanem magával vitte mindaddig, amíg a koltus asszonnyal újra találkoztak, és a koltus asszonynak a kezébe tette. Az asszony felugrott, megcsókolta a költő kezét, és a következő napokban, több mint 4 napon át nem látták többé ezt a koltus asszonyt. Mi történt vele, kérdezte a kísérő nő. És Rilke így válaszolt, én a rózsáiból, ami illatozik, hiszen valamit találtunk a szívébe is adni, szeretetemből, és ez őt boldoggá tette. Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, a Teremtő Istennél jobb emberismerő nem létezik. A mindenható Teremtő és Szerető Isten öröktől fogva tudta, hogy teremtményének az embernek nem a kezébe, hanem a szívébe és a lelkébe kell adnia valamit. A Biblia tanúsága szerint a Teremtő Isten öröktől fogva ezt teszi. Mindig az embernek a szívébe és a lelkébe próbál adni, önteni valamit. Csak egy pár dologra próbálok utalni. A bűnbeeséskor, amikor beborult az ember fölött és bezárult az ember fölött az ég, akkor ugyancsak a lelkébe adott a reménysúgárból egy picikét, amikor megígérte, hogy lesz megváltás, és el fog jönni a megváltó. Amikor annyira elaljasodott az ember, hogy a Biblia szavai szerint Isten megbánta, hogy ember teremtett, és büntetésképpen jött az özönvíz, akkor az Úr a szivárványt feszítette ki az égbolt fölött, jelezve annak a remény teljes beteljesedését, hogy többé nem fogja özönvízzel elpusztítani a világot. Amikor a választott nép egyiptomi fogságban van, akkor a gyenge és üldözött Mózest rendeli melléje, mert hát a fogságban mire is vágyik az ember? Szabadságra. És Mózes visszaadja számukra a szabadságot. A pusztai vándorlás idején a hazavezető utat mutatja meg, mert mi kell az ismeretlenben vándorló népnek? Út. És valaki, aki vezet. És ez nem kézbe adott valóság, ez a szívnek, a nyelvén érthető kincs. Amikor a választott nép fiai hontalanok, akkor Kánaánt ígér, földet, hazát, mert jól tudjuk magunk is, hogy a hontalanoknak a haza utáni fájdalom az egyik legnagyobb fájdalmunk. A reménytelenségben reményt, az babiloni fogságban pedig a valamikori hazatérésnek a reményét próbálta prófétái által a zsidó népnek a lelkébe önteni. A kétségbeesésben a vigaszt, a bocsánatot, a kilátástalan sötétben pedig fényt és világosságot. És ünneplő testvéreim, 2000 évvel ezelőtt a történelem első karácsonyán Jézus Krisztus földjelévetelével is ez történt. Jézus Krisztusnak közénk jövetelét is ez indokolta. Az embernek nem a kezébe, a szívébe kell, a lelkébe kell adni valamit. És ha az Ószövetség folyamán mindig adott valamit, ami előre mutatott, ami előre segített, ami remény volt, akkor idők teljességében egyszülött fiát adta. És nagy különbség van a kettő közt. Nem valamit adott, hanem valakit adott. Fiát, Jézus Krisztust. Azt a valakit, aki kezdetben Istennél volt, hallottuk az evangéliumban. Aki nélkül semmi sem lett, ami lett. Akiben élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. Aki azért jött, hogy megvilágosítson minden embert. Tudta az Isten, hogy az ember bármilyen fényforrást, akár a legmodernebbet is kezébe veheti, attól még nem fog jól látni. Nem fog, mert jól csak a szívével lát az ember. És amíg az embernek a szívében nem gyúl föl a fény, a Jézusi fény, addig sötétben botorkál még a neon rengetegben is. Az ünnepi evangélium tanúsága szerint ő benne, azaz Jézus Krisztusban élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. Jézus Krisztus születése fényt hozott a földre. Isteni életének a fényét, Isten fényét. Maga vallotta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár többé sötétségben. És nyilvánvaló itt nyomban fölvetődik a kérdés, hogy mit jelent Jézus követni, Mit jelent a Jézus hozta fényben járni? Mit jelent Jézus fényében járni, élni? Én mindössze mai elmélkedésemben csak két dologra hívnám föl kedves testvéreimnek a figyelmét igen-igen nagy szeretettel. Legelőször azt jelenti, hogy Istenre figyelni. Istenre figyelő ember lenni, mert hát Jézus is ő rá, az Atyára figyelt. Atyám, legyen meg a te akaratod, vallotta. Az én eredelem az, hogy a mennyei Atya akaratát cselekedjem. Állandóan az Atyám függött, csüngött, éjszakákat töltött csendes imában, beszélgetésben. Mindenben kikérte az Atya tanácsát, magáévá tette a döntését. A fiú nem tesz semmit magától, pedig ő is Isten, második isteni személy. Nos, amikor én, a hívő ember, Istenre figyelek, akkor valójában arra a valakire figyelek, aki nekem a legjobbat akarja. Szabadics Béla írja, és ez engem nagyon megérintett ez a gondolat, azt mondja, ha betegek vagyunk és fájdalmaink vannak, sietve orvoshoz megyünk, méghozzá bizalommal. És mindannak a fájdalomnak, amely gyógyulásunkat elősegíti, készséggel vetjük alá magunkat. És senki sem haragszik az orvosra, mert hát gyógyításunkért nekünk fájdalmat okozott. Ellenben Istenre, aki sokszor ugyancsak fájdalommal gyógyít, de könnyen, ó, de könnyen megneheztelünk. Istenre figyelő lélekkel vegyük észre Isten gyógyító kezét az életünkben, a fájdalmakban és a szenvedésekben is. És nekem szent meggyőződésem, hogy ez a járvány, aminek lassan már 2 éve szenvedő alanyai vagyunk, ez Isten gyógyító kezének az érintése. Ismétlem, szent meggyőződésem. Isten gyógyító kezének az érintése. Fáj. De annyi mindenre rádöbbenhettünk ez idő alatt. És ha volt szemünk, és mertünk gondolkodni és elmélkedni a dolgok alakulásán, akkor észre kellett vennünk azt, mennyi butaságra, mennyi fölösleges dologra pocsékolunk időt, és nem figyelünk oda a lényegre, az, ami valójában lényeges része a mi emberi és földi életünknek. Másodszor Jézus követni azt jelenti emberekre figyelő ember lenni. Valójában ezt tette a második isteni személy is, ránk emberekre figyelő életet élt. Már közénk jövetele, amikor elvállalta, hogy íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem, ami a könyvtekesben rólam írva áll, amikor eljött, hogy az ószövetségi áldozatok helyett és helyébe egyszer s mindenkorra feláldozza önmagát a Golgotán, ez már a felénk megnyilvánuló szeretetének a ne továbbja, bizonyítéka, bizonysága. És milyen döbbenetes, hogy ne hozzon bennünket zavarba, megelégedett az istálló állati melegével, a jászol és a szalma komfortjával. És innen, ebből a mélységből, ebből az ordító szegénységből indulva veszi észre a bénát, a sántát, a vakot, a leprást, az utcanőt, a farizeust. Vigasztalja meg a halott fiát sírató édesanyát. Állítja talpra Zakeust és Lévit, a vámosokat. vagy döbbenti rá Nikodémust, a farizeust arra, hogy neki lélekben újjá kell születnie. És bár kétszer is jól akadta a tömeget, és erről a kenyérszaporítási csodákról beszámolnak az evangéliumok, mégis ő maga bizonyította be, hogy az embernek nem a kezébe, nem a szájába kell adni valamit, hanem inkább a szívébe. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, mely Isten ajkáról származik. És kedves testvérek, ebben valóban követhetjük. Mert viszonylag egyikünk sem dúskál úgymond földi javakban, legtöbben szegény emberek vagyunk. De olyan szegények nem tudunk lenni, hogy ne tudjunk szeretni. Ne tudjunk odafigyelni a másikra, hogy ne tudjuk meghallgatni őt, ne tudjunk belé karolni, amiként is Isten belénk karolt Jézus Krisztus közénk jövetelével. Igen, ünneplő testvéreim, ma minket arra buzdít, arra hív a betlehemi gyermek Jézus Krisztus, akarjunk Istenre figyelő emberek, és akarjunk embertestvéreinket szerető emberek lenni. Úgy gondolom, hogy ez 2021 karácsonyának igen fontos üzenete. És elmélkedésemet Babits Mihály Karácsonyi Ének című döbbenetesen mély üzenetet hordozó költeményével szeretném befejezni, amely egyben egy gyönyörű ima is. Arra buzdítom testvéreimet, hogy lélekben imádkozzák ezt a gyönyörű költeményt velem. Babits Mihály Karácsonyi Ének. Miért fekszel jászolban, ég királya, visszasírsz az éhes barikára? Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt, mégis itt rídogálsz állatok közt. Bölcs bocik szájának langyfúval ma jobbtán, mint a csillagűr szele volna. Jobb talán a puha széna alom, mint a magas égi birodalom. Istálló párája jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek. Lábadhoz tömjén húl és aranyhult, kezed mégis bús anyád kebléért nyúlt. Becsesnek láttatta el földites koldus ruháját, hogy fölvedd ezt? És nem vélted rossznak az old életet te, kiről zengjük, hogy megszületett? Szeress hát minket is, koldusokat, lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat, csenges éjünkön át, s csillansd elénk törékeny játékunkat, a reményt. Igen, Jézusunk, a reményt, a reményt, mert csak ettől él és virul a lélek és a szív.